Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Amen.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Amen.
Amen. Halleluja. Látom, felkeltetek ma reggel is. Jó az Úr. Halleluja. Oké. Okay. Szeretném, ha tudnánk igét olvasni a Sámuel második könyvéből. Halleluja. A 20. fejezetből. Gondolkodtam már másokén a prédikán, mert ez kezd kínossá válni, de azt az Úr, ne okoskodjál, barátom, azt prédikáld, amit én mondok. Jó van. Kérnék majd segítséget, Zsoltitól, Zsoltit kérem majd, hogy a Sámuel proféta a második könyvének 20. fejezetétől, az első verstől rész végéig, olvasd majd el hangosan az igét, és majd Barna Zsoltit kérem, hogy gyere, te pedig olvasd el a 21. rész 15-ös versétől a 22. rész végéig. Tehát az első szakaszt olvassuk a 20. rész első versétől a rész végéig, majd a másik szakasz pedig a 21. rész 15-ös versétől a 22. rész utolsó verséig. Kérem a tesókat, gyertek, és akkor olvassátok el ezeket az igéket.
Kettő Sámuel 20 első verstől. Akadott egy elvetemült ember, név szerint Seba, egy benyámini embernek, Bikrinek a fia. Ez belefújt a kürtjébe és kihirdette. Nincs semmi közünk Dávidhoz, semmi örökségünk Isai fiával. Sátrába térjen minden izraeli. Ekkor Sebához, Bikri fiához pártolt, Dávidtól minden izraeli. De a júdaiak hűségesen követték királyukat a Jordántól Jeruzsálemig. Amikor Dávid megérkezett jeruzsálemi palotájába, előhívatta másodrangú feleségeit, azt a 10 asszonyt, akiket otthon hagyott a király a palota őrzésére. Ezeket házi őrizetbe vetette, és gondoskodott róluk, de nem ment be hozzájuk. Haláluk napjáig elkülönítve maradtak, és úgy éltek, mintha özvegyek lettek volna. Ezután ezt parancsolta a király Amászának. Szólíts fegyverbe a júdaiakat 3 nap alatt, és légy készen magad is. El is ment Amászá, hogy fegyverbe szólítsa Júdát, de nem tudta azt végrehajtani a kijelölt határidőre. Akkor ezt mondta a király Abisajnak, ez a Seba, Bikri fia, meg még Absalonnál is nagyobb bajt hozhat ránk. Vedd magad mellé urat szolgáit, és üldözd őt, még mielőtt erős városokat talál, és elmenekül előlünk. Kivonultak tehát vele Joáb emberei, a kerétiek, a pelétiek és a testőrök mind. Kivonultak Jeruzsálemből, hogy üldözzék Sebát, Bikri fiát. Amikor ahhoz a nagykőhöz érkeztek, amely Gibeonnál van, eléjük jött Amászá. Joábnak a ruhája alatt páncél volt, és arra kardot kötött, hüvelyestől a csipőjére erősítve, úgyhogy az onnan könnyen kiúszható volt. Joáb megkérdezte Amászát, hogy vagy testvérem? Azután Joáb megfogta jobb kezével Amászának a szakállát, hogy megcsókolja. Amászá nem is ügyelt a kardra, amely Joáb kezében volt. Az pedig a hasába döfte, és kiontotta belét a földre. Nem kellett megismételnie, mert meghalt. Azután Joáb és testvére Abisaj tovább üldözték Sebát, Bikri fiát. Joáb egyik embere pedig odaállt Amászá mellé, és ezt kiáltotta. Aki szereti Joábot és Dávidot, kövesse Joábot. Amászá vérbe fagyva feküdt ott az országút közepén. Amikor az az ember látta, hogy az egész nép megállott, félrehúzta Amászát az útról a mezőre, és rádobott egy ruhát, mert látta, hogy mindenki megáll, aki odaér. Miután elvitték az országútról, mindenki Joáb után vonult, hogy üldözzék Sebát, Bikri fiát. Seba átvonult Izrael minden törzsén, Ábélbét Maakáig. A bikriek mind összegyűltek, és követték őt. De utolérték és körülzárták Ábélbét Maakában, és sáncot emeltek a város ellen, a bástyával szemben. Az egész nép, amely Joábbal volt, rombolta a várfalat, hogy ledöntse. Akkor egy okos asszony így kiáltott ki a városból. Hallgassatok ide! Hallgassatok ide! Mondjátok meg Joábnak, hogy jöjjön ide, hadd beszéljek vele. Amikor ő odament hozzá, megkérdezte az asszony. Te vagy Joáb? Én vagyok, felelte. Az asszony ezt mondta neki. Hallgass meg szolgáló leányod szavát. Ő így hallgatom. Az asszony ezt mondta. Hajdanában így szoktak beszélni. Ábélben kérjetek tanácsot, akkor célhoz értek. Én Izrael egyik békeszerető városa vagyok, te pedig meg akarsz ölni egy izraeli várost, egy anyát? Miért akarod elpusztítani az Úr örökségét? Joáb így válaszolt. Dehogy akarom elpusztítani és lerombolni. Nem erről van szó, hanem arról, hogy egy ember az Efraim hegyéről név szerint Seba, Bikri fia, kezet emelt Dávid királyra. Csak őt magát adjátok ki, és akkor elvonulok a város alól. Az asszony ezt felelte Joábnak. Mindjárt kidobjuk neked a fejét a várfalon. Az asszony bölcsen eljárt az egész népnél, fejét vétette Sebának, Bikri fiának, és kidobták azt Joábnak. Joáb pedig megfúvatta a kürtöt, és szétoszlottak a város alól, mindenki a maga lakóhelyére. Joáb is visszatért Jeruzsálembe a királyhoz. Joáb Izrael egész seregének az élén állt. Benája Jójáda fia volt a kerétiek és a pelétiek parancsnoka. Adórám a kényszermunkák felügyelője, Jósafát, a Hilút fia pedig a főtanácsadó volt. Sejá kancellár, Cádók és Ebjátár pedig papok voltak. A Jairi Irá és Dávid papja volt.
De újból harc tört ki a filiszteusok és Izrael között. Dávid is elment szolgáival együtt, és megütközött a filiszteusokkal. Dávid azonban elfáradt. Akkor Jisbi Benób, a refáiak leszármazottja, akinek a lándzsája 300 sekel súlyú részből volt, és vadonatúj felszerelése volt, azt gondolta, hogy leteríti Dávidot. Azonban segítségére sietett Abisaj, Ceruljá fia, aki leterítette és megölte a filiszteust. Akkor ilyen esküdtettek Dávidnak a hívei. Nem jöhetsz többé velünk az ütközetbe, hogy ki ne onsd Izrael mécsesét. Ezután újból harc tört ki a filiszteusokkal Góbnál. Akkor vágta le a húsai Szibekkaj, a refaiak leszármazottai közül való Szafot. Majd újból harc tört ki a filiszteusokkal Góbnál, az Elhánán, a betlehemi Jari Úregim fia levágta a gáti Góliátot, akinek a lándzsa nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Gátnál is harc tört ki. Volt ott egy nagy termetű férfi, akinek a kezén is, meg a lábán is 6-6 ujja volt, összesen 24. Ő is a refáiak leszármazottja volt. Ez gyalázta Izraelt, de levágta őt Jónátán, Dávid bátyjának, Simeának a fia. Ez a négy ember a gáti refáiak leszármazottja volt, és Dávidnak vagy szolgáinak a keze által estek el. Dávid ennek az éneknek a szavait mondta az Úrnak, amikor az Úr kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. Így mondta. Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm. Megszabadítasz az erőszaktól. Az Úrhoz kiáltok, de aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. A sírkötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott. Megrendült és rengett a föld, az egek alapjai megremegtek. Mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázsizott benne. Lehajlította az eget és leszállt, homály volt lába alatt. Kerubon ülve repült, szelek szárnyán jelent meg. Sötétségből vont sátrat magának, víztömegből, gomolygó fellegekből. Fényözön jár előtte, parázsló tűz izzik. Dörög az Úr az égben, menny dörög a felséges. Kilőtte nyilait és szétszórta, kiröpítette villámait. Láthatóvá vált a tengernek a medre, föltárultak a világ alapjai, az Úr dolgálásától, haragos szele fúvásától. Lenyúlt a magasból és fölvett a nagy vizekből, kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek voltak nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem. Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. Minden törvényére ügyeltem, rendelkezéseitől nem tértem el. Fethetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, tisztaságom szerint, amit jól lát. A hűségeshez hűséges vagy, a fethetetlen emberhez fethetetlen vagy. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevélyeket látod és megalázod. Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a fedhetetlent. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, és sokszor meghallgattál engem. Biztossá teszed lépteimet, nem inognak bokáim. Üldözöm és elpusztítom ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük. Végeztem velük, szétzúztam őket, nem kelnek föl, lábam elé hullottak. Felruháztál erővel a harcra, télre kényszerítetted támadóimat. Megfutamítottad ellenségeimet, gyűlölőimet elpusztíthattam. Néznek széjjel, de nincs szabadító, az Úrra néznek, de nem válaszol. Összezúztam őket, mint a földporát, összetiprom, széttaposom, mint az utcasarát. Megmentettél lázadó népemtől, megőrzöl népek fejévé teszel. Oly nép szolgál engem, melyhez nem volt közöm. Idegenek hízelegnek nekem, engedelmesen hallgatnak rám, mert elepednek az idegenek, reszketve jönnek elő rejtekükből. Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék Isten szabadító kősziklám. Bosszút áll értem az Isten, és népeket vet alám. Kiszabadít az ellenségeim közül, támadóim fölé emelsz, megmentesz az erőszakosoktól. Ezért magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltárt éneklek nevednek. Nagy győzelmet ad királyának az Úr, hűséges marad földkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké.
Hosszabb szakasz volt, amit olvastunk, és ugye a 18. Zsoltár szavai jöttek itt elénk a Sámuel proféta második könyvéből. Ezeket láttuk itt. A Zsoltárból, még a 18. Zsoltárból olvasom ugyanezt az igeverset, ami itt van. A Károli fordítás szerint kicsit hogy jobban kijön, mert általad a táboron is átfutok, és az én Istenem által a kőfalon is átugrom. Ez Dávidnak a ilyen tapasztalata, summája az életének, miután megszabadította Isten minden ellenségéből. Tehát ne felejtjétek azt el, hogy Dávid, amikor ezt a igét mondja, akkor abban a bizonyosságban mondja, hogy megvan a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan mentette meg különböző helyzetekből, azt mondja, lázoló népemtől, az ellenségtől, erősebbek voltak, mint én, de mégis megmentettél engem. Tehát Dávid nem kicsinyli le a problémákat, amelyekbe az ő élete során belekerült. Tehát nem azt mondja Isten igéje neked, hogy nem olyan nagy az a probléma, ami benne vagy, ne törődj vele, majd megsegít téged az Úr. A Bibliáról nem beszél, a Biblia nem kicsinli le a problémákat, amelyek nekünk nehézséget okoznak. Dávid világosan mondja, hogy olyan helyzetekbe került az életében, amelyek fölé nyúltak az ő képességeinek, fölé nyúltak az ő hatalmának, fölé nyúltak az ő békességének, fölé nyúltak az ő hitének, fölé nyúltak az ő reménységének. Fölé emelkedtek, ő az ő élete fölé. Mégis, amikor summázza az életét, azt mondja, hogy úgy tapasztaltam az életemben, hogy átfutottam az ellenség táborán. És azt tapasztaltam az életemben, hogy Isten adott nekem hitet, és olyan falaknak feszültem neki, amelyeket én nem tudtam volna lerombolni, nem tudtam volna rajta átmenni, ezért átugrottam őket. Halleluja. De nem nyomkodtam a falakat, nem próbáltam leborítani, hanem átugrottam. Vannak ilyen szituációk is, amiket jobb átugrani, nem erőködni. Dávid történetének a folytatásában, ugye amikor visszatér Jeruzsálembe, emlékeztek talán, hogy a 19. fejezet a 2. Sámuelben azzal ér véget, hogy ott vitatkozik a júdai küldöttség és a izraeli küldöttség, hogy kinek a királya Dávid. A miénk, a tiéd, talán megettük a királyt, nem ettük meg a királyt, ezen vitatkoznak. És ebben a helyzetben azt mondja a Biblia, hogy a júdaiak szava erősebb volt, mint az izraeliek szava. És akkor utána a 20. részben olvasjuk tovább, hogy akkor egy elvetemült ember elkezdett beszélni. Az Isten igéje az elvetemült kifejezést használja például Éli fiaira, Hofnira és Finásra, akik ugye tisztátlanságot cselekedtek, meggyalázták az Úr házát, elveszegettek az áldozatból, paráználkodtak az odarendelt asszonyokkal, lányokkal, tehát egy tisztátlan életet éltek. A másik ember a Nábál, akit szintén elvetemültnek nevez a Biblia, ugyanezzel a kifejezéssel nevezi, és hogyha az Új Szövetségbe tekintünk, akkor használja a kifejezést, amit a héberből folytanak görögre, magára a sátánra is. Ez az elvetemült kifejezés. Látod kell, hogy egy kommentárban azt olvastam, hogy ilyen semmire való emberek mindig vannak. Mint az a Seba. Így írják. Ilyen semmire való ember volt. A semmire való ember, gondolkodtam rajta, hogy ki a semmire való. Olyan ember, akire még a töltőtollat sem bíznád rá. Nem hogy az életedet. Míg a töltőtollat sem bíznád rá, mert nem vagy biztos benne, hogy az ember helyesen gazdálkodna vele, megőrizné, meg vigyázna rá, és nem élne vissza azzal, nem döfné hátadba. Tehát a semmire való ember az olyan az Isten országában, Isten házában, aki nem használható az Isten szempontjából semmire. Nem való semmire. Megbízhatatlan. Látjátok, ebben a zűrzavaros helyzetben a diaboloszi munkát erősíti. Látja, hogy az ördögi szellemek elkezdtek dolgozni ugye Izrael népében. Egyébként népem, aki lázatellenem, Dávid, ezt is áttekelt, hogy éje. Ugye még az előbb annyira királyra akarták őt tenni, annyira vissza akarták hívni. Most meg már jött egy ilyen semmire való ember, fölkelt, hogy gyertek, mi közünk nekünk Dávidhoz? Gyertek utánam! És mi közünk Dávidhoz? Menjünk utána! Ennyi kellett az egész népnek. Nagyon komoly szándékkal akarták, hogy királyuk legyen Dávid. Ugye ilyen az ember, aki a megtéréssel kapcsolatban csak így van. Hát végül is jó lenne az Úr. Úgy szeretném. Jaj, de jó lenne. És amikor elfordul már, amikor a következő napokat éli, akkor már nem is foglalkozik azzal, hogy döntéseket hozott. Használhatatlan Isten szempontjából. Nem megbízható, nem odaszánt, nem egy erőteljes élete van. Tehát azt tudom nektek mondani, az életben mindig vannak ilyen emberek. Mindig lesznek ilyen emberek a munkahelyeinken, mindig lesznek ilyen emberek a társadalomban, és sajnos azt kell látni, hogy Pál apostolnak is sok problémája volt ezek az emberek a gyülekezetben, akiket áltestvéreknek nevez, akik törvényhez ragaszkodó embereknek nevez, akik törvénykeznek, és különféle módon próbálják a szabadságot kikémlelni, az erejét megtagadni az Isten országában, az Isten erejét megtagadni, a igazságot elfogadják, de az erejét annak megtagadják, nem járnak Isten erejében, Isten hatalmában, nem is tudják azokat befogadni, nem is tudják megérteni, cinikusak, ilyen jellegű hozzáállásuk van. Tehát Seba megtalálta a helyzetet, hogy miben a zűrzavarban hogyan lehet főnök. És ezzel folytatódik Dávid története. Dávid érzékelte, hogy ez a helyzet talán gonoszabb lesz és rosszabb lesz, mint Absalom lázadása. Ezért megdöbbentő az, hogy Dávid egy percet sem várakozik most már. Absalomnál éveket vár. Tanult valamit Dávid, az ilyen szellemi, ilyen lelkületű emberekkel kapcsolatban, és elküldi a seregét, hogy gyűjtsük össze Izraelt és pontosabb a Júdát. Nem nagyon akaródzik, hogy jönjenek, aztán mondja Dávid, most már nincs több időnk, menjenek a filiszteusok. Ugye ezek voltak azok a 600 harcosa Dávidnak, akik mindig hűségesek voltak, és láttuk, hogy honnan jöttek. Tudjátok, hogy amikor ezt olvastam, azt mondtam, Uram, adj egy olyan gyülekezetet, mint ennek a Dávidnak volt. Ez a 600 ember. Ezek olyanok voltak, mint az oroszlán. Mindegyik kiváló volt. Azt mondja az ige, hogy kiváló volt, de 30-an nem ért fel. Kiváló volt, de 3-an nem ért fel. Mindjárt az átfutásról még olvasunk egy igét. Tehát azt gondolom, az lenne jó, az egy erős gyülekezet, ahol tényleg egy ilyen nép van, egy ilyen 600 ember, aki mind kiváló harcos. Nem okoskodnak, hanem teszik a Jézus parancsát, figyelik a Krisztust erősen, bátran, megállnak. Nem mondják, hát majd lesz kedvünk, megyünk harcolni, hanem oké, Uram, menjünk. Hova Seba? Menjünk erősen, szedjük ki. Le a fejét! Nem vacakoltak, nem vakaróztak, hanem engedelmeskedtek, oroszántak voltak, bátrak voltak, sok tapasztalatuk volt az Istennel, az Isten harcaiban, harcoltak és győztek. Tudtok egy ámen mondani? Azt szeretném, hogyha lenne 600 én ember gyülekezetünkben, akik ilyenek lennének. Hát többi hadd vakarózzon. 600 ember, aki erőteljesen, odaszántan, tiszta szívvel Krisztus követi. Amen. Nagyszerű, látom, lelkesít benneteket, és engem is lelkesít, hogy ebben belegondoltam. Egyébként a 1 Krónika 11-hez, ha lapoztok, akkor itt van egy történet leírva a témával kapcsolatban. Halleluja. Gedeonnak is csak 300 kellett, és győztek, tehát. 1 Krónika 11. 15. Egyszer a 30 vezér közül 3-an elmentek Dávidhoz a kősziklára, az Adulám barlangjába. Dávid szeretett a kősziklán időzni, látjátok, én ember volt, ott érezte jól magát. Halleluja. Elment Sionba is, mert ott a kősziklán úgy jól érezte magát. A filiszteusok serege pedig a Refaim völgyben táborozott. Dávid akkor a sziklavárban volt. A filiszteusok előse pedig ugyanakkor Betlehemnél. Dávid eltikkadt, és azt mondta, kihoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van. Akkor ez a 3 ember áttört a filiszteusok táborán, és vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták, és odavitték Dávidnak. De Dávid nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt áldozatul az Úrnak, és ezt mondta, Isten mentse meg attól, hogy ilyet tegyek, igyan meg ezeknek a férfiaknak a vérét, akik az életüket kockáztatták, mert az életüket tették kockára, amikor azt elhozták. Azért nem akarta meginni, ilyeneket vitt véghez, ez a 3 vitéz. Oh, halleluja. Hát ilyen emberek voltak ezek a 600-asok klubja. Rágy mondja, hogy jó lenne inni. Ott van az ellenség, nem azt számolták, hányan vannak, hanem hogy fognak áttörni rajtuk. Fantasztikus ez a szív. Nem az a kérdés, hogy mekkora az ellenség, hanem mi a Krisztus akarata? Mi az Isten akarata? Tudjátok, a Dávid, mint Krisztus előképe, bár ebben a helyzetben tudott a helyén lenni és kiönteni ezt a vizet, a szívét, ugye kiöntjük a szívünkkel az Urat, mint áldozatot. És ezek a férfiak nem azon gondolkodnak, hogy hányan vannak a filiszteusok, hanem most a cél, hogy a kútból hozni kell vizet. Nem az ellenség száma volt a lényeg, hanem hol a kút. Hát az ellenség mögött van a kút, akkor át kell törni az ellenségen. Nem az, hát ezt lehetetlen megcsinálni, Dávid. Sok az ellenség. Van egy kis probléma, az ellenség a kút előtt van. Nem probléma. És mentek, és gondoljatok bele, hogy a filiszteusok hogy reagáltak erre az egész történetre. Te elkezd szaladni, vagy sétálni, nem tudom, hogy csinálták. Lehet, hogy sétáltak. De az is nagyon szaladtak. És akkor, hogy hullottak egy páran, és akkor többi még nézte. Merítettek vízbe, rájuk néztek. És akkor vitték a vizet. Azt elmentek. De nem tudom, hogy történhetett, de ami elképesztő dolog. Elképesztő dolog. Jézus Krisztusnál látjuk a Lukács evangéliumában a 4. fejezetnél, amikor Názaretben prédikál, és hát nem tetszik a beszéd túlzottan a názaretieknek. És azt olvassuk a 28. versben, a 4. fejezet 28. versében a Lukács evangéliumában, hogy amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt, na nem szent élekkel, hanem haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a helynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Na most ugye, amikor az ember haraggal telik meg, akkor az nem a szent élek munkája. Tudtok egy ámen mondani erre? Ez így van. Az nem a szent élek munkája. Tehát ha valaki haraggal telik meg, akkor jó, ha figyel, mert az nem a szent szellem munkája. Az egy másik dolog. A szent szellem kegyelemmel tölt meg bennünket, Isten erővel tölt meg bennünket, Isten békességet tölt meg bennünket. És azt olvassuk, de Jézus átment közöttük, és eltávozott. És hogy történhetett, gondoljatok bele, hogy nagy néptömeg van, lögdösik Jézust, tolják Jézust, elérkeznek a szakadék széléig. Jézus azt mondja, most elég volt. Az emberek meg elképesztő. Elképesztő. Dávid azt mondja, ha Isten velem van, át fogok futni az ellenség táborán. Nem azt mondja, kicsi ellenségen, kicsi problémán, kicsi nehézségen, kicsi anyagi problémán, kicsi családi problémán, kicsi munkahelyi problémán, kicsi iskolai problémán, kicsi vizsgán, vagy államvizsgán. Nem ezt mondja. Teljesen mindegy, mind. Átfutok rajta. Átmegyek rajta. Megnyílik előttem. Áthatok rajta. Átmegyek rajta. És gondolj, hogy berát van, ott is lehet kérni, hogy szaladszad. Jaj, hajam. És nem éri el. Egyszerűen azt tapasztalta, hogy nem tudták elpusztítani. Nézd meg Sault, meg akarta ölni, nagy sereggel ment, kutatta, kereste, és nem tudta megfogni. Nem tudta elpusztítani. Nem tudta megölni. Isten azt mondta, átfutok az ellenségen, ne feledd el, hogy Dávidnak ez volt a tapasztalata már. Tehát Dávid ezt tapasztalta meg Istennel, hogy Istenben bízott, Istenbe helyezte az ő bizalmát, és az életének a tapasztalata ez volt, hogy egész életében azt tapasztalta, hogy bármi ellenség volt, bármekkora ellenség volt, átment rajta Isten erejével. És volt olyan magas fal, amit látod, nem neki kell feszülni, és nem beleverni a fejemet, hanem át kell rajta ugrani. Ilyen volt az, amikor elmegy a Saul házából, tudjátok. Leereszkedik és elmegy onnan. Vagy ilyen volt, amikor Pál apostol Damaszkuszból leeresztik, ugye. És elmegy, átugrik a kőfalon. Nem erősködik, nem comboskodik, hogy majd én megmutatom. Hát most látta Isten azt akar, hogy átlépjen rajta. Kőfal. Érdekes ez a kőfal téma, mert Jerikót is kőfal vette körül. Aztán végül is átléptek a kőfalon Izrael fiai, de nem azért, mert ők ott ugrottak nagyot, hanem a kőfal lett kicsi. Tehát bedőlt az egész történet, és ők még begyalogoltak. Tehát sok esetben ezt tapasztalom az életemben, hogy nagyon nehéz problémának tűnik, nagyon nagy erősségnek tűnik, nagyon megoldhatatlan, nagyon kilátástalan helyzet tűnik, és Istennel egyszerűen összetörpül. És amikor átmegy rajta, és visszagondolsz, ez ilyen kicsi volt. De amikor előtte vagy, olyan lehetetlennek, olyan nehéznek, olyan kilátástalannak tűnik. De amikor átmegy rajta, átlépsz rajta, dicsérj az Urat, halleluja, köszönöm Uram, imádkozol, megvallásokat teszel, szeretsz, ahol szeretetlenséget kapsz, jóval fizetsz, ahol rosszan fizetnek, megvalad az Urat, és akkor átmegy rajta az élethelyzeten, és visszanézel, halleluja. Az Úrral átfutok az ellenség táborán. Az Úr segít engem hitáltal, átugrok a kőfalon is. Így van? A tegnapi napon beszéltünk a szellemi érettségről. Egy picit fel fogom elveníteni ezt az üzenetet, csak azért, hogy akik nem tudtatok eljönni, is részesedjetek ebből a gondolatsorból. A szellemi érettség, ahogy beszéltünk, és a szellemi érettségről beszélünk, tehát amikor Dávid szummázza a dolgokat, akkor megérettek benne dolgok, tapasztalatokká váltak a kijelentések, tapasztalattá váltak Isten igék, átjárták az életét, átjárták a cselekedeteit. Ahogy élte az életét, ahogy teltek az évek, egyre több bizonysággal volt megtelve a szíve Istennel kapcsolatban. Így van? Dávid aktív, korán sem unalmas életet élt, nagyon dinamikus életet élt, és lássátok meg, hogy nagyon sok nehézséggel kellett szembenéznie. És lehet, hogy most is vagytok úgy néhányan az életetekben, hogy vezet a keskeny út, és egy alagút elé érkezik az út. És sötét alagút. A sötét alagút ugye az egy félelmetes dolog, mert úgy gondolná az ember, hogy nincs benne semmi fény. De ne feledd el. Bármilyen sötét az alagút, annyi fény mindig lesz benne, hogy az utat nem fogod elvédeni. Mindig lesznek ilyen bevilágítások, ilyen bevilágító, kis lukak, rések, hasadékok, amilyen keresztül be fog menni a fény, és az utat sosem fogod elvédeni. Így van? Bármilyen nehézséggel is néz az életem, vagy az életed most, a következő napokban, ne feledd el. Akármennyire nagy a sötétség, abban mindig lesz annyi fény, hogy te soha nem fogod elvéteni az utat. És azt se felejtsd el, hogy amelyik alagútnak van eleje, annak van vége is. Akármilyen hosszú is. Néhányotok úgy fogjátok érezni, hogy ez már túl hosszú. De ne felejtjétek el, mindig lesz benne annyi fény, hogy az utat ne vésd el. Ugye hallottuk múlt héten, ez a barlangnak volt kiárata is. Igaz, hogy be volt téve kővel, de a követ el kellett hengeríteni, és aztán Jézus tudott szólni. És éppen beszélgetünk Tamással is, hogy volt ennek egy emberi része. Jézus szólt, hogy hengerítsétek el a követ. Aztán Jézus szólt, aztán újra szólt Jézus, hogy most megoldjátok fel. Tehát volt a kőelhengerítés, az emberek feladata volt, és a feloldás is az emberek feladata volt. A kijelentés pedig az Isten szava, Istentől jött. Az isteni szó, hogy Lázár jöjj ki, és Lázár feltámadt. Nos, a lelki érettségről beszéltünk, és elmondtuk azt, hogy az Istennek az embere, Istennek a szolgái, akár Dávidnak a vitézei, akár Dávid élete, az nem csak úgy lett. Tehát ezek a vitézek, ne fedjük el, hogy az erdőbe bujkáltak, úgy jöttek elő, úgy keveredtek oda, a gyülevész név volt, szeretvedett név volt, úgy kerültek Dávidhoz. És aztán a korának a legerőtesebb hadseregévé ért ez a csapat az évek során. 15-20 év alatt. Azért ezt látni kell, ezt is. Azt is látjuk tehát, hogy a szellemi érettségre jutás az nem csak úgy történik, hogy egyszer csak fölkelek, belnézek a tükörbe, ó, én szellemileg érett vagyok. Halleluja! Mindaddig így gondolod, míg a buszon rá nem lépnek a nagy lábadójára. És akkor rájössz, hogy mennyire testi vagy. Mert megtesz haraggal, és nem szent szellemmel. És akkor rájössz, hogy na, holnap majd a felkelek, talán jobb lesz. Ettől önmagában senki sem lesz szellemileg érett. Elmondtuk azt, hogy a szellemi érettséghez az odaszánás kell. Az embernek oda kell szánnia magát, az életét egészen az Istennek való engedelmességre. Oda kell szánnia az életét, hogy jó szokások épüljenek be az életébe. Beszéltünk arról, hogy három területen van szükség jó szokásokra, ahhoz, hogy valaki szellemileg érett legyen. Ugye el fogom ezt mondani. Azt is elmondtuk, hogy a szellemi érettséggel kapcsolatban hazugság azt gondolni, hogy nincs rá szükség, nincs szükség közösségre. A szellemi érettségre senki nem jut el, hogyha nem gyakorolja a közösséget testvérekkel, testvérközösséggel. Senki. Lehet látni azokat a kóvágó keresztényeket, hogy jönnek egyik gyülekezetről a másikra, egyik helyről a másikra, jönnek, mennek, és nem tudnak meggyökerezni, nem tudják elkötelezni magukat, testiek, éretlenek, szellemileg, lelki éretlenségben maradnak és vannak. Az az ember, aki elszigetelődik egy gyülekezeten belül is, az az ember éretlen marad, visszamarad, megreked a szellem élete, nem fog növekedni, sőt vissza fog esni a szellem élete. Sekélyessé válik, erőtlenné válik, és visszaesik, nem lesz egy szellemi érettségben növekedő élete. Tehát a közösségre, az Isten igének tanítása szerint több igét megnéztünk, a Zsidó 10:24-25, az 1 János 1:7, az 1 János 4:20-at megnéztük ezzel kapcsolatban. Megnéztük a Zsidó 5:12-t, a Filippi 2:12-13-at, a Róma 6:13-at fel lesz véve, 1 Timóteus 1:14-et, megnéztük ezeket az igéket. Azért nem akarom most felolvasni mindent, mert tegnap ezeket átolvastuk, átnéztük, tételesen megnéztük minden igét, és megbeszéltük. Most ezeket meg, aki igazán érdekli, aki szeretne szellemileg növekedni, az meg úgyis meghajt és utánnéz. Aki meg nem érdekli, az meg úgyse fog növekedni, és úgyse fog utánnézni. Ez a helyzet. Ez így működik. Ez a valóság. Három területen van szükség jó szokásokra. Az első terület az idő. Az idő. Amilyen módon az idővel gazdálkodik egy ember, az megmutatja, hogy mivé válik az ő életében, merre fele tart. Elmondtuk azt, hogy igenis, az idővel gazdálkodni úgy kell, hogy legyen időm Istenre. Tehát nem lehet elfogadni azt, hogy valakinek, aki szeretni Istent megismerni, mélyebben engedelmeskedni, hogy nem tölt időt az Úrral, nem imádkozik, nem olvassa a Szentírást. Ilyen nincs. Az ige olvasása, az Istenek a közösség gyakorlása nélkül nem lehet növekedni. Ahhoz, hogy ez rendszeressé válna az ember életében, ki kell alakuljanak jó szokások ezen a területen. Be kell épüljenek jó hagyományok az ember életében. Mikor, hogy, milyen módon. Emlékszem, beszéltünk nemrégen valakivel, és mondták, hogy most megborult az életük a gyerek áldással, és ki kell alakuljanak újra a jó szokások az életükben, az új élet helyzethez kapcsolódik. Mi is így tapasztaltuk. Jött az első gyerek, kialakultak, aztán jött a második gyerek, újra ki kell alakítani. Jött a három után nem kell alakítani, mert már kialakult. Tehát akkor a változás már nem hozott. De a két gyerek, mind a kettő elég komoly változás volt az életünkben, amikor az időt kerestük. Hogy hova tűnt? hogy mikor imádkozunk. De tényleg, hogy hogyan imádkozunk együtt, hogyan olvassunk együtt Bibliát, hogyan olvassunk a gyerekekkel, hogyan olvassunk kicsivel, a naggyal, melyiket olvassunk. Mi? Tehát ez kihívás volt, amíg megtaláltuk, és ez hónapok, fél év volt legalább, amíg rátaláltunk arra a helyes szokásra az életünkben, hogy az időnkkel jó gazdálkodjunk, és legyen megfelelő idő mindenre. És persze ez mindig harc, de beáll egy idő után. Tehát az idő, hogy mivel töltöm az időmet, milyen szokásaim az idővel kapcsolatban. A második, az anyagiakra vonatkozó, a pénzemmel kapcsolatos szokásaim. Mire költöm a pénzemet? Hogyan gondolkodok a pénzről? Úgy gondolkodok a tizedről, amely az Isten igéje mondó is új szövetségben, hogy hát az egyháznak kell a lóvé. Egyháznak nem kell a lóvé, nem kell a lóvé. Annak lehet kell. Az egyháznak lehet kell a lóvé, a stóla, meg a ilyen pénz, olyan pénz. Isten viszont nem kell egy fillérse. Neki nem szükséges, mert ő gazdag. Ő a föld, és minden, ami betölti, és emlékeztek, mondtam, tegnap is részletezi az Isten, hogy a fák is az enyémek, az állatok is az enyémek, csak hogy értsétek, arany is, az ezüst is az enyém, de nem attól függ, hogy melyik bankban van, de akkor is az enyém. Ezt mi Isten. Tehát neki nincs szüksége a mi forintjainkra. Viszont nekünk szükségünk van arra, hogy az életünkben, az anyagiakban szabadságban járjunk. És aki képes adakozni, a szabadságban jár az anyagiak területén, föl van szabadul a szíve, a szelleme, és van bölcsesség az életében, a szíve, hogy hova fektessen be. Mert tudja, amikor adakozik Istennek, akkor a mennyeibe fektet be. Meg nem romló, a moly által meg nem emésztett tranzisztor vagy IC hiba miatt tönkre nem menő dolgokat fektet be. Mert egy plazma tévé az akármilyen szép is, egyszer tönkre megy. Mindegy, az LCD is. Nem az a lényeg. Tehát két szokás. Az időm, az anyagiakkal kapcsolatos dolgom. A harmadik pedig a kis csoportok, a kis közösségek, tehát gyülekezetben belüli kapcsolatok. Aki nem értette azt meg, hogy egy házi csoportban nem a részvétel a fontos, hogy ott legyek, ki legyek pipálva, mert milyen kínos, mit fog mondani, és anya, nem járok. Rossz úton jársz. Rossz úton jársz. Ha te így gondolkozz a házi csoport, hogy én mit szólok hozzá, akkor jobb, ha nem jársz. Mert a gondolkodásod beteg. És nem fogsz növekedni. Hiába még el, neked az nem lesz áldás, sőt, még hátráltatni fogod azokat is, akik ott vannak, és jó szívvel vannak ott. Az az ember, aki szeretne növekedni szellemileg, megértette, hogy a különféle kapcsolatok révén épül az Isten országa, lehet növekedni. Megértésült, és nézd meg, az az ember, aki nem értette meg ezt a dolgot, megreked a szellemi életében. Akár mekkora is a szája, szellemileg meg van rekedve az élete. Nem tud növekedni, nem tud kiteljesedni. Nem tud előre haladni, mert igenis a közösségre szükségünk van, hogy egymást bátorítsuk, csiszoljuk, intsük, korrigáljuk, ha kell, tanítsuk, ha kell, imádkozzunk egymásért, és ez egyfajta szellemi növekedés hoz be az ember életében, egy megértés hoz az ember életében. Milyen nagyszerű dolog az, amikor már az, akinek van gyereke, tud segíteni annak, akinek még most lesz gyereke. Milyen nagyszerű dolog az, amikor tud segíteni valaki, aki most akar házasodni, azt tud neki segíteni, aki már boldog házasságban él. Milyen nagyszerű dolog, hogy nem ahhoz kell elmenni, akinek házassági probléma van az életében, aki elvált, hanem olyanhoz megy, akinek sikeres házassági élete van, és gyermeket nevel, és tud jó tanácsot kapni. Nem az, hogy hogy válj el, hanem azt mondja meg, hogy hogy lehet rendezni a kapcsolatot. Nagy különbség, nem? Mi visz előre? Azt gondolom, a rendeződés, a megbékülés, az áldás ebben van. És aztán elmondtuk, hogy a szellemi életnek az építő kövei, öt építőkövet néztünk meg. Az első dolog az ismeret. Hósás 4-6 alapján néztük meg. Az igének a megismerése. Az ige megismerése nélkül összehetetlen a szellemi növekedéshez. Tehát ha valaki nem ismeri a Bibliát, nem ismeri a történeteket, nem ismeri azt, hogy mit csinált Jézus, hogyan élt, hogy született, hogy halt meg, hogy tanított, mit cselekedett, mit csinált Mózes, Dávid, Dániel, és sorolhatnánk a profétákat, hogy jöttek Izrael fiai, mit csinált Isten az Egyiptomban, hogyan teremtette ezt a világot. Ezek olyan alapvető bibliai igazságok, amelyeket meg kell ismerni. Ezt pedig megismerni úgy lehet, ha az ember kezébe veszi a Bibliát és olvassa. Olvassa és újraolvassa. Így van? Tehát a szellemi növekedésnek nagyon fontos, alapvető építőköve az ismeret. hogy megismerjem az Isten igények tanítását. A második dolog pedig, hogy megértsem azt, hogy Istennek van egy terve az életemmel. Személyesen az én életemben is van egy terve, és ebbe bele akarok látni. És ez a fajta belátás, ez a fajta megértés, hogy mi az Isten terve az életemmel ebben az életszakaszban, és távlatilag, ez hoz egy inspirációt az életemben, egy alkalmazását hozza be az Isten igények megismerésének az életemben. Elkezdek élni azokkal, elkezd működni az életemben, és ebből a kettőből, az igének a megértés, tehát megértettem az igét, és ezzel kapcsolatban megértettem Isten akaratát, ez egy meggyőződés az emberben. Bátorságot az emberben. A meggyőződéses emberek Isten országában azok, hogy megismerték az igét, és az igére épülve megértették Isten akaratát, személyes életükre lebontva. Vagy a közösségre lebontva, amit vezetnek. Ezek az emberek meggyőződésesek. Bátrak, bátor kiállások. Átfutnak az ellenség táborán. Tehát tudják, hogy arra kell menni. És az ördögöt nem úgy űzik, hogy gyere a toronyról, gyere onnan le, gyere innen ki, hanem mennek előre, és látják, itt az ördög. Jézus ne jön! Nem viszkod! Mennek tovább. Érted? Szóval azt látom, hogy az Isten igében nem azzal az ördöggel szembeni küzdelemben, hogy Jézus azt kereste, hogy hol az ördög? Itt van szék alatt. Nem ezt csinálta. Ment, tette a dolgát. Jeruzsálemben, Izrael minden falvában, minden városában elment, hogy prédikálja az evangéliumot. Így van? Megértette, ez az Isten akarata. Jézus meggyőződéses volt. Tudta, hogy azért jött, hogy hirdessem az igét. És bármikor akarták elteríteni Jézus az útjától, nem engedte, hogy elterítsék, mert tudta, hogy az Isten akarata az, hogy ő hirdesse az evangéliumot. Aztán pedig az, hogy betöltse az evangéliumot, hogy meghalljon. Hogy az örömhír elérhessen más emberekhez is. Isten szeret, hogy a szabadító, az atya ennek a kijelentését hozta. És nem tudták elteríteni. Péter próbált mondani, hogy Jézus, hát olyan kínos lenne, ha meghalnál, mi lenne itt velünk? Hát nem. Kerülj mögém, sátán. Szerintem Péter cseme volt azon a napon szerintem. Gondolkodott, hogy most ez hogy van. Nézd meg, Jézus nagyon határozott volt, ment előre. És nézd meg az apostolokat is. Mind, amikor Isten útján mentek. Szóval Pál apostol, jó napokban Isten dicsőítettem. De megtanultam szűkölködni. És akkor is dicsértem az Istent. Minden körülmények között megtanultam, hogy hálás legyen az én szívem. Így van? Megtanultam, azt mondja Pál. Megtanultam. Nem azt mondja Pál, hogy így kezdtem. Az első körben Pál elszaladt, és nem tudjuk 2-3 évig hol volt. Mikor Jeruzsálembe ugye kezdődtek a problémák. Eltűnik. Aztán megy Barnabás a kedves lelkű. Na, keressük meg Pált. Ja. Pál, gyere. Mit te, Antiókiába? Most tanítok valamit neked. Gyere, szolgálunk együtt. Csak azt lehet látni, hogy Pál az idők során, ugye volt egy Isten elhívása, volt Isten egy terve, egy kijelentése az életére, Istenét ismerő ember volt, megbátorodott, megerősödött, és kezdett megerősödni az Úrban. Az első útján ment Barnabással, még sok mindent tanult Barnabástól. Figyelt, együtt szolgáltak, együtt dolgoztak. Aztán a másik misszió után már Szilással, a veszekedés után, még összerúgta a bort Barnabásra, volt lehetőség még gondolkodni a Filippi börtönben. Ott gondolkodott egy kicsit, hogy is vannak a dolgok. Jó, meg volt verve, elgondolkodott az életén, a múltján, a jövőjén. Hát nézzétek meg, ez így történt. Tehát jó, egy kis kikapcsolódás volt neki. Ó, Uram, könyörű. Ilyen az út, tehát ne feledd, de ha valaki nyakas, akkor olyan helyzetbe találja magát, ahol megtanulja az engedelmességet. Jézus azt mondja a Biblia, hogy szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Tehát nagyon fontos dolog, hogy nekünk hívő embereknek is meg kell tanulnunk az engedelmességet, és a szellemi érettségben van növekedésnek, és egy jellemzője, ezeket megtanuljuk. És akkor tudjátok, hogy a Pál apostol elkezdi dicsérni az Istent a Filippi börtönben, megrendül az a hely. Kinyílik a börtönajtó, és átmennek az ellenség táborán. Így van? Kijönnek a börtönből. És akkor a Filippi börtönőr mondja, jaj, hogy lehetne megtérni? Ilyen érdekes kérdés. Nem, mintha nem ez érdekelte volna korábban. Istennek a munkája, Istennek a hatalma az ő szolgáink keresztül. Kinyílik az ajtó, átmennek. Azt mondta a börtönőr, én vagyok itt a börtönőr, de ti tudtok nekem segíteni. A rabok, segítsetek. Hirdetik az evangéliumot, nem mondja, hát a börtönőr vagy, megvertetek. Nem mondom el neked. Szellemi érettség. megtört szívük volt Páléknak. És nem azt mondták, hogy figyelj csak, barátom, ti megvehetetek bennünket, elítéltetek bennünket, pedig nem volt jogos. Tudjátok mit? Menjétek a pokolba. Nem így gondolkodik. Szellemileg érett ember volt. Azt mondta, hogy persze, persze, ne öld meg magad. Itt vagyunk mindnyájan. Te pedig tudd meg az igazságot Jézus Krisztusról. És üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Szellem érettség? Igaz? Átfutottak az ellenség táborán? A nehézség nyomul, és győztek? Győztek. Győztek. A kőfa nagy volt, mikor bevitték a börtönbe összeverve őket? És a végén? Így működik. Így működik. Tehát Isten igének megismerése, távlati látás, meggyőződés, és a következő dolog a hozzáértés. Hozzáértés. Fejlődni abban, hogy használjam a kegyelmi ajándékot, használjam a képességeimet Isten országának építésére. Hozzáértő módon álljak a dolgokhoz, és ebben lehet növekedni. Tehát nem elég az, hogy én elhívott vagyok, nem elég az, hogy nekem vannak képességeim, nem elég az, hogy Isten ad nekem szellemi ajándékokat, nem elég az, hogy adott nekem Isten lehetőséget, esetleg a munkahelyemben, az iskolában, a családomban, ez nem elég. Meg kell tanulni élni vele. Meg kell tanulnom, hogyha megtértem, hogyan építsem fel a kapcsolatot az édesapámmal. Hogyan építsen fel a kapcsolatot az édesanyámmal, akivel megromlott a kapcsolatom, vagy a férjemmel, a gyerekeimmel, hogyan állhat az helyre. Alkalmazni az igét, hozzáértő módon. Így van? Ebben lehet csiszolódni, fejlődni, növekedni. A szellemi érettségnek egy építőköve, hogy a hozzáértésben is növekszünk fölfelé. Így van? Aki ige hirdetésre hivatott el, 2-3 év múlva jobb ige hirdető lesz. Aki buzdításra hivatott el, 2-3 év múlva, 2-3 hónap múlva. Figyelj! Nem biztos, hogy évek kellnek. Vannak embereknek néhány hónap alatt annyit növekszik, mint más 10 év alatt sem. Az odaszánás sem múlik. Hogy mennyire szánta magát osztatlan szívvel az Úrnak. Így van? Így van. És sorolhatnám, sorolhatnám. Irgalmasságban növekedni, kifejezni, adakozásban növekedni, előre haladni. És sorolhatnám, sorolhatnám, sorolhatnám a kegyelmi ajándékokat, az elhívásokat, az isteni terveket. A gyülekezet életében felépül egy gyüleket, plántálódik egy gyüleket, aztán 3, aztán 8, aztán 10, aztán 100, amire elhívta az Úr, növekedni hozzáértésben, már az 5., 6., már nagyobb hozzáértéssel fogjuk kezdeni. Több minden megtanultunk, megértettünk, már úgy fektetjük le az alapokat, már a hibákat nem követjük el újra, már másképpen csináljuk, már másokat rakunk oda, ahova korábban rosszul embereket tettünk, most jobbakat fogunk, mert már megértettük, láttuk, mert hibáztunk, tanultunk belőle, de növekedtünk. Így van? Nem azt jelenti, hogy soha nem követünk el hibákat az életünkben, hanem tanulunk azokból, és megyünk előre, és megyünk előre, és megtérünk belőle, és korrekciót fogadunk el, és haladunk az életben előre, és igazán jobb feleségek leszünk, jobb férjek leszünk, jobb anyák leszünk, jobb apák leszünk, jobb munkatársak leszünk. Így van? Növekszünk, megyünk előre az életben, és ez lehetséges. Nem igaz az, hogy kutyában nem lesz szalonna. Nem igaz, magyar mondás ez, hogy a kutyában nem lesz szalonna, de Isten kiválóan tud a sovány kutyából is kiváló vastag szalonnát csinálni. Aztán az 5. dolog, a jellem kérdése. A keresztény életünknek a küldetés és a célja, emlékeztek rá, ismétlés most többeknek, az, hogy olyanná váljunk, mint Jézus Krisztus. Nem azért megcsináljuk, amit ránk bíznak, a legfontosabb célja a hívő életünknek, hogy olyanná váljunk, mint Jézus Krisztus. Tudtok egy ámen mondani? Ez a lényeg, mert ne feledd el, ne legyél annyira naív, hogy most tehát a hangosítást, a dicsőítést, az ige hirdetést, a profétálást néhány angyala nem oldaná meg jobban az Úr. Nem? Valószínűleg, hogy pár szeráfot most ide küldött volna az Úr, valószínűleg úgy dicsőítésben, de kicsikét csak, egy kicsikét, most úgy gondolom én, mert nem tudom, hogy lehet jobban csinálni, tényleg így gondolom, de az Úr bocsássa ezt meg nekem. De mégis azt gondolom, hogy talán jobban tudnák ezt csinálni ők. Igaz? Lehet egy kicsikét a hallásuk is jobb. Hogy jobban tudnák kevergetni a dolgokat. Igaz? És lehet, hogy annyira nem értenek a számítást adnikához, de lehet mégis jobban értenek, mint mi. Mert ne feledd el, hogy maga a szilícium félvezetőket, ugye mi felfedeztük, bocs, nem akarok szakmányozni, de ezt Isten meg megalkotta, hogy ez ilyen tulajdonságokkal bír. Ez a helyzet. És sorolhatnám, most nem akarok belemenni ebbe, mert érzitek? Tehát Isten meg tudná oldani profi módon. Hát mennyit bajlódik veled a Jóisten, most gondolj bele. Szokott veled is? El nem is szokott bajlódni azért. Tehát mennyi atya néha lenéz így a mi gyülekezetünk, és mondja annyit bátorítottam már. Annyiszor elmondtam neki, és még mindig olyan, mint egy aszalt kivi, vagy egy narancs. Össze van esve. Pedig annyit mondtam neki, annyit bátorítottam, annyiszor felhívtam a figyelmét. Hát én nem értem meg. Na, jó, kezdjük újra. Idő, a pénzed, és sorolhatnánk. Olvasd az igét, tedd Isten akaratát. Tehát Krisztusi jellem. Istennek a célja, hogy a szokásainkban, a cselekedetünkben, a gondolkodásmódunkban Krisztusivá érjünk és váljunk. Ezt lehet látni Dávidnak az életében. Hogy amikor így Isten igéje szól ebben a Zsoltárban is, akkor látjátok, hogy Dávid az életnek a summáját mondja el. Hogy megértettem, hogy az Úrral át lehet futni az ellenség táborán. Nem az a lényeg, hogy hányan vannak ellenünk, hanem ki van velünk. Ez a lényeges, nem? Nem az a kérdés, hogy ellenünk hányan vannak, ki van velünk. És ez fantasztikus módon igaz. És azt lehet látni, a szellemileg érettebb embereknek a szíve rendíthetetlenné válik. Nem hagyják el a helyüket, amikor nehézségek jönnek. Megállnak szilárdan a helyükön, a kősziklán. Nem adják fel, nem hagyják abba a szolgálatot. Nem teszik le a lantot, amikor nehézségek, nyomorúságok, próbatételek jönnek az életükben. Ó, halleluja! Sok szenvedés által megyünk Isten királyságába. Uram, ezen keresztül is keresztül fogsz engem vinni, és valami nagyon fontos dolgot fogsz nekem tanítani, és meg fogom látni dicsőségedet. Most tök sötét van. De alig várom, hogy mindjárt fölgyullad egy annyi fény, amihez a következő lépés meg tudom tenni. Gyullad a fény. Hopp! Hopp! Mert van, mikor igen, kinyílik, megnyílik, megmutatja az Úr. Imádkozol, keresed Isten akaratát, nem tudod, merre menjél, tanástalan vagy, sötétnek látszik minden, keresed az Urat, és aztán hopp, megnyílik, megnyílik, látod, ah, arra kell menni. Ott van a következő lépés. Így van? Valamikor életszakaszokat bevilágít Istenek egyelme. Ó, nagyon jó, szuper, tágas téren vagyok, milyen... Ah, ezek a virágok, fantasztik, a felhők, ó, szuper, szónikus. Valamikor nagyon szorult helyen kell átmenni. Hasadikon kell átmenni. Akkor formálódsz, leszakadnak dolgok, de ne feledd el, egy érett ember, csak az érettségre törekvő, odaszánt emberre jellemző, nem adja fel. Nem adja fel. Nem hagyja a helyét. Nem teszi le a lantot. Hát Istennek ad számot, Istenben bízik, és megtanulta, átfutok az ellenség táborán. És amikor győzöl, visszanézel, ó, halleluja, halleluja. Ezt nem gondoltam volna. Na, menjünk tovább. Így van? Dávidnak tehát egy tapasztalatot az életében, sumája volt az életén, és lássátok meg, hogy lehet, hogy nem így gondolkozol még ma, mint Dávid gondolkodott időskorában, sok tapasztalata hátam, hogy átfutok az ellenség táborán, a kőfalon is átugrom, hitáltal. Lehet, hogy nem így gondolkozom még néhány dologban az életedben, de így fogsz gondolkodni. Így fogsz hozzáállni. Ez Isten terve az életeddel, hogy ilyen módon felnövekedj és megerősödj. Csak maradj meg, szánd oda magad erre. És igenis, lehetséges, hogy megérjen az életedben ez. Hogy bátrabb legyél, hogy növekedjél, hogy a hited növekedjen, a reménységed növekedjen, a szeretedben növekedjél, a szellem gyümölcsét teremje az életed. Ez lehetséges. Hogy növekedjél, érettebbé válj a türelemben, a szeretetben, a méltékletességben, az örvendezésben, a dicséretben, az imádatban, hogy ne ott legyél, ahol most vagy. Ne elégedj meg azzal, ó, Uram, most így tudom dicsérni az Urat, hát valahogy elvesztem a fonalat, meg ez jobban bejön, az meg kevésbé jön be, mikor ez dicsőít, az jobban bejön, el fogsz oda jutni, hogy amikor megszól egy dicséret, teljesen mindenki fogja csinálni. Azt mondja, Uram, halleluja, dicsérlek téged, magasztallak, táncolok előtted, én teljes erővel dicsérlek téged. Mert te akarod Isten dicsőíteni. Nem akarod, hogy téged dicsőítessenek emberek. El lehet jutni ide. Növekedni lehet. És lehet most még ott vagy, hogy befolyásol téged az érzelmeid. Most lassabb, dinamikusabb. Most van szólógitár, vagy nincs szólógitár. Most itt van Tamás, vagy nincs itt Tamás. Ó, halleluja, itt van. Valakinek ez jó, valakinek nem annyira. Nekem nagyon jó. Nekem se örül mindenki, barátom. De ez jó, ez is jó. Érzitek? Tehát értsd meg, hogy nem akarja Isten, hogy ott maradjon, most vagy. És azon múlik, hogy hogyan szállod oda az életedet Istennek. Az idődben, a pénzedben, a képességeidben, a gondolkodásmódodban. Mennyire fogsz belesimulni Isten akaratába? Mennyire akarod követni Jézus Krisztust? Hogy egészen a jellemed is olyanná váljon, ami ennél Krisztus akar, hogy formálódj. Soha ne felejtsd el, egyedül nem fog menni. Senki nem növekedett még fel szellemi érettségre közösség nélkül. A világon nincs egyetlen olyan ember sem, aki fölépülzön, fölnövekedett volna közösség nélkül. És igen, és a Biblia nem véletlenül tanítja a nagy gyülekezet összejöveteleket és a kis csoportos közösségeket. Ezt tanítja az Isten igéje, hogy oda vagyok száma arra, és úgy megyek. Figyelj, megmutatja, hogy hogy fogsz növekedni, az, hogy készülj egy házi csoportra. Meghallod a tanítást, jegyzetelsz, gondolkozz rajta, viszel megtapasztalásokat, viszel kérdéseket, viszel a bizonyságtételedet. Hogy készülsz rá? Vagy beesel? Készülsz rá? Imádkozol érte? Imádkozol a csoportvezetődért? Imádkozol az emberekért? Megmutatja, hogy mi lesz abból, mi jön ki neked belőle, mi jön ki másoknak belőle. De ne aggódj, bárhogy is vagy most, lehet benne növekedni. Hív Isten, hogy növekedj, kihívást ad eléd. Mert szeretné, ha következő évben, amikor újra beszélünk erről, mert biztos fogunk beszélni erről, még sokszor fogunk erről beszélni, mert ez Isten igének fontos témája, a szellemi érettség, a szellemi növekedés. Akkor azt mondod, halleluja, hú, mikor legutóbb beszéltünk, ez volt az életemben, most meg itt vagyok. Oh, dicsőség Istennek, átfutottam rajta. Akkor olyan nagynak tűnt, olyan nehéznek tűnt, olyan lehetetlennek tűnt, de átvitt rajta az Úr. Igaz. Átfutottam az ellenség táborán. Isten dicsőségét megláttam. És ne feledd el, hogy ezek a megtapasztalások nem egy össze-vissza életben adnak. Ezeket a megtapasztalásokat, a szellemi növekedésnek a tapasztalatai nem egy ilyen össze-vissza életben vannak. Az elhívásomban, amikor megyek előre az isteni terv és cél felé, akkor működnek ezek a dolgok az életemben. Amúgy nem működnek. Nem fog működni. Pál apostol azt mondja, megértettem, ami mögöttem van, azzal most már nem törődök. Ami előttem van, mit csinálok? Sétafikálok? Nem szólok neki. Futok. Pál apostol megértette, azt mondja, ott a cél előttem. Ó, halleluja. Látom, mit kell csinálni. Neki szállom, oda feszülök, neki feszülök, oda szállom magam, és megyek előre. Így van. Ezt látod a Pál apostol életében. Amikor látta, hogy mit akar Isten, akkor fogta, nem okoskodott. Macedónia, oké, Macedónia, megyünk Macedóniába. És elindultak, mentek előre. Így van? Látod ki, a szellemi növekedés a látásban van, az isteni elhívásban van, az Isten útján van, amely Isten akar vezetni. Ez nem egy racionális dolog, nem a körülmények dolga határozza meg. A körülményeket Isten fogja megváltoztatni ahhoz, hogy odaigazodjanak, hogy a tervével megegyezzenek. És nem a körülmények fogják meghatározni, milyen döntéseket hozol. Ha Isten vezetése határozza meg a döntéseidet, és azok meg fogják változtatni a körülményeket. Néhány keresztény úgy éli az életét. Ha most könnyebb az életem ebből, akkor biztos Isten akarata. Egyáltalán nem biztos, hogy a könnyebb szituációk azok az Isten akarata. Lehetséges, hogy sokkal nehezebb élethelyzetbe kerülsz bele, mikor Isten akaratában vagy benne. De sokkal több áldott változáson, áldott tapasztalaton is leszel túl, amikor átmegy rajta. Tudok el egy ámen mondani? Amen. Így van. Dicsőség ezért Istennek. Dániel proféta könyvéből még szeretnék két példát hozni. A Dániel 3-ban olvassuk a Sadrák, Mésák és Abédnego történetét, és Dániel 6-ban pedig Dániel az oroszlánok vermében történetet. Szóval hadd mondjam nektek, hogy az első történetben még Nabukadnezár, Babilónia királya, ő a főnök látszólag. Fölállít egy nagy báványt, és mondja mindenkinek, le kell borulni előtte. A körülmények úgy néztek, hogy hát jobban tudjuk képviselni az evangéliumot, ha most leborulunk, mert ha meghalunk, akkor kiszerzhetnek bizonyságot. Ez a racionális eszefutatás. Ne menjünk annyira ellen ennek a történetnek. Az Isten emberei pedig azt mondják, nem fogok olyat tenni, amit megismertem az igéből, hogy nem szabad tenni. Megvan az ige ismeretük ezeknek az embereknek. megvan a látásuk ezen az embernek, hogy ebben a helyzetben nem fogunk bálványokat imádni. Itt élünk ebben a pogány országban, megértettük, hogy szolgálni fogunk, becsületet fogunk dolgozni, de semmiért nem fogunk tenni, ami ütközik azzal az igazsággal, amit megértettünk. Tehát az igének az igazsága életté vált Sádráknak, Misáknak és Abédnegónak az életében. Életé, a valóságá vált. És mivel megértették az igét, és megértették ebből Isten akaratát, ezért meggyőződéssel bírtak. Tele voltak meggyőződéssel. És amikor nem borultak le, ugye látta mindenki a földön, három ember megáll. És mondták Nabukadnezar, valami ilyesmit. Ez nem baj, nem értetted? Felbőszül a király, ki kell írtani őket. Látszólag a hitükért, az engedelmességükért abszolút vesztes pozícióba kerültek. Gondolj bele! Nem láthatták a barátaikat, nem élhettek tovább a családjuk vagy családjukat, tehát vége az életüknek. És akkor bedobják őket a tízes kemencébe, és akkor Nabukadnezárnak leesik az álla. Hát nem hármat dobtunk be? Az Isten forma, ki az közöttük? És akkor bekérdezik, gyertek már ki gyerekek, én szeretném tudni, mi történt. És akkor kijönnek, és akkor bizonyságot tesznek az élő Istenről, mert ugye megjelent Isten angyala, úgy hiszem Krisztus a megváltó, a szabadító megjelenik közöttük, és megment őket. De figyeljetek ennek a fiataloknak a szívét, ennek a fiatalnak a szívét, azt mondta, nem fogjuk imádni a bálványt. Sokáig én Nabukadnezár, nem kívánjuk a haláldat, de a bálványt nem imádjuk. Van nekünk Istenünk, akit mi tiszteljünk. És ő ki tud szabadítani bennünket a te kezedből, de a nem tenné is. Akkor sem imádom mást. Figyel a meggyőződést? A meggyőződés nem azon múlik, hogy most nyereség lesz a számomra, vagy veszteség lesz számomra. Tudja, úgy is győzni fogok. Tehát teljesen mindegy, mivel fog belengedni Isten. Én győztes leszek. És nem attól függött az, hogy hittük, hogy Isten most megmenti őket ebben a helyben, vagy nem menti meg őket, mert ők eldöntötték, hogy ők nem fogják megtagadni az Urat. És azt gondolom, hogy ezekre a meggyőződéses keresztényekre mondja a Biblia, hogy várja a világ az Isten fiak megjelenését. Ezekre a hívőkre mondja a Biblia. És lássátok meg, Nabukadnezar azonnal a tollat ragadtat, és szétküldi, hú, mindenki ezt az Isten félje. És hadd mondjam nektek néhány fejezet, és Nabukadnezar már sehol nincs. Nem csak ő nincs, az uralkodása, a királysága sincs sehol. Dánielék meg még mindig ott vannak. Dániel mindig az ország egyik első ember. Három ember közül is az első ember. És jön ugye Dárius, a méd hadvezér, ugye a méd perzsa birodalom, Círuszról hallottatok, és akkor Dárius kapja meg ezt a területet, Babilóniát, és akkor ő uralkodik már ott, és akkor jön a következő fejezet. Akkor jön Dániel. Irilik Dánielt. Látták, hogy Dániel sok harcon túl van eddigre. Már idősebb ember. Győztes. Egy győztes. Árad belőle az isteni kegyelem, az isteni méltóság, a tartás, amilyen az Úr megerősítette őt, és egyszerűen azt látja Dárius, a király, hogy ezt az embert meg kell tartani. Erre az emberre bízni kell felelősséget. 120 kormányzót állít, azok fölé pedig hármat, a három közül pedig Dániel kiemelkedik. Azért, mert megbízható volt, azért, mert nem hazudott, nem nyalta a talpát a királynak, hogy minden adjon neki egy kicsit több hatalmat, még egy kicsit több pénzt, hanem megtette a dolgát. Ő azon foglalkozott, hogy hogyan tudna Isten megdicsőíteni. Nem azon foglalkozott, hogy lehetne több hatalma, vagy több pénze. Hanem hogy lehetne az Úrnak nevének nagyobb dicsőséget szerezni. És azt mondja a Biblia, hogy megirigyelték ezt tőle. Féltékenyé váltak ezek az emberek. Gonosszá vált a szív is. Meg akarták ölni Dánielt. Összefogtak a 120 kormányzóval, a két vezetőkormányzó ellene, és irattak a királlyal egy parancsot, hogy nem lehet imádni senkit, csak a királyt. Nem lehet imádkozni senkihez, csak a királyhoz. És Dániel, mikor megtudta, hogy lepecsételték ezt az iratot, mit csinált, mi volt az első dolga? Bement a szobába, és imádkozott. Aztán leolni a Bibliába, és ahogy szokta, napjában háromszor imádkozott. Alig várták. Nézték az ablakon. Imádkozik! Hát, gyere, menjünk! És mondják királynak, hogy nem azt írtad, hogy nem lehet imádkozni sem. De azt írtam. Na Dániel, most elkaptunk. Na rendben, bevágják az oroszlának velmébe. Nagy követ hengerítenek rá. Gondolták, meghalt. Ismerős kép, igaz? Dárius nagyon sajnálja, imádkozik, mert sokra értékelt ezt a férfit. Azt, ami benne volt. Ami már benne a Krisztusi. A Krisztus jellem, hogy kiérett, kiformálódott benne, egy értékes embernek tartotta a király. Ez a Malcon a katona egyébként. Egész éjjel böjtöl, imádkozik, azt mondja, nőt sem enged magához, akkor reggel megy korán hajnalba, bekiált. Dániel, a magasságos Isten szolgálja! Hogy tudta az azonosítani? Nem azt mondta, Dániel, a Méd-Persa birodalom kormányzója, nem azt mondták. Úgy ismerték Dánielt, nem mint kormányzót ismerték Dánielt, hanem mint a magasságos Istennek a szolgáját ismerték. Na, ekkor vagy sikeres, barátom, kedvesem. Bármelyik helyen, bármelyik munkahelyen, bármelyik iskolában. Ha téged nem ismerik, te vagy az eminens tanuló. Te vagy kiváló munkatárs, te vagy kiváló dolgozó. Fontos, hogy ez legyen, de igazán ezek fölött még megértették azt, hogy te azért vagy olyan, mert elmondtad, bizonyságot tettél sokféle módon, kompromisszum nélkül, hogy te az Isten szolgája vagy. Tudtok-e egy ámen mondani? Ez sikeres élettörténet, igaz? Követ elhengedik, mondja Dániel, kikével, ja, rendben vagyok, teljesen jól vagyok. Képzeld, Isten elküldt egyik angyalát, és befogta az oroszlának száját. Azon este nem ettek. Majd tudjátok, hogy akik bevádolták Dánielt, akkor azokat dobták családjukkal együtt, és még levegőben azt még lesemestek, és már széttépték őket az oroszlánok. Dániel, amikor kijött az oroszlának felméből, azt visszanézett, előző este még a helyzet kilátástalan volt. Lehetetlen volt a helyzet. Amikor reggel fölkelt, visszaállított a tisztségéből, azt mondta, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Az Úr ereje által az ellenségnek is nekirontok, és átfutok az ellenség táborán. Amen. Az Úr áldjon meg titeket egy szellemileg érett, odaszánt keresztény élettel, amiben helyén vannak a dolgok, helyén van az Isten igéje, a látás, a meggyőződés, helyesen van mérve az idő, helyesen gondolkodunk a Krisztusi jellemről, az anyagi dolgokról is. Isten adja az ő kegyelmét nektek. Amen.